Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, mai vendégemet pedig üdvözlöm, aki már is mosolyog, Györgyi Anna.
Jó reggelt!
Mi reggel vagyunk, de ez a mi bajunk. No, azon gondolkodtam, hogy jó lesz veled beszélgetni, mert elolvastam interjúkat, és az nyilvánvaló, hogy te egy őszinte és nyílt ember vagy. Hát legalábbis az interjúból nekem ez jött ki. És miután így erre jutottam, gyorsan elő is szedtem, hogy mi csináltunk 23 évvel ezelőtt interjút,
jaj,
és én ezt előbányáztam,
Úristen,
és elolvastam,
Andrea.
Ez 1992 Népszava, amikor ott hagytad a Madách Színházat. És ez egy rövid interjú, és ebben is te halál
megnézhettem
pontosan,
a képet.
Abszolút, hát odaadom neked, hogy te halál pontosan elmondod, hogy mi a bajom.
Teljesen olyan, mint a nagyobb lányom.
Na,
tiszta Anika, atya úristen.
Na, mit szólsz? Majd beszkennelem is oda.
Jaj, köszönöm neked szépen, mert ilyen a nagyobbik lányom, így néz ki. Csodálatos. Igen?
Lesz egyébként színésznő lányod? Mit
nem.
Gondolsz? Nem lesz. Hál' Istennek?
Nem vagyok ilyen, hogy hál' Istennek. Nem, egyik se ilyen. Állatosak meg, a másik meg nagyon agyos, úgyhogy nem lesznek színészek.
Szóval, hogy elolvastam ezt, és azt mondtam, hogy tessék itt az ifjú Györgyi Anna, aki egyszer csak elmegy a Madách Színházból 3 évad után, egyébként így menet közben elmondja, hogy mi a baj a Madách Színházzal, hogy miért nem jó volt, és mi. Na, tehát ebből is arra jutottam, hogy igen, jó veled beszélgetni, ez az alapkoncepció. Na, valahogy azt tettem észre itt ebben a műsorban, hogy nagyon érdeklődöm a döntések iránt. Tehát hogyan születik a színész pályáján, különösen fontosak a döntések, amikor egyáltalán döntési helyzetben van. Mert ugye általában egy színésznek a napi üzemmenete az, hogy ki van szolgáltatva igazgatóknak, rendezőknek, szerzőknek, szerepeknek.
Végrehajt.
Igen, végrehajt. De vannak döntési helyzetek, amikor dönt, és a te pályádon is viszonylag sok ilyen helyzet volt, és azt próbálom tapogatni, talán azért, mert magam egy ilyen nehezen döntő vagyok, hogy dönt az ember, és aztán annak számol-e a következményeivel akkor vagy utólag. Tehát ezerféle döntő ember lehet olyan, aki a gyomrával dönt, mert emocionálisan úgy érzi minden reggel, hogy most ez nem megy, és akkor lépni kell. De van, aki számolgat. Van olyan, akinek a lelkiismeretessége hátrányos, mert túlságosan erős felelősséget érez a többiekre nézve a döntése. És most úgy próbáljunk még ennek mentén egy kicsit haladni a pályádon.
Jó.
Itt így ezzel kezdődött, hogy elmentél a Madách Színházba egy szirtes osztályból, talán vagy már korábban kezdődött?
Hát a főiskolán a szirtes osztályba kerültem, ez egy nagyon-nagyon jó osztály volt. Tehát a László Zsocitól kezdve a Giotton, Horváth Lajos, Nellát, majdnem mindenki a pályán van, egyedül a Kozák Ági hagyta abba, de mindenki, és szerintem tartja a frontot, úgyhogy jó állapotban van mindenki, és hát utána bekerültem a Madásba, de az is olyan kacifántos volt, mert engem a Vámos hívott, a Vámos László a Nemzetibe, és volt is aláírt szerződésem. Az Üvegcipőre, az Agárdi lett volna a Sipos, az Üvegcipő, akkor be kellett volna ugorjak a Rómeó és Júliában, meg még valami, ezt mondták, és akkor én ennek nagyon örültem. Aztán ott lett egy váltás, mert jött a Csiszár, és akkor egyszer voltam ott a portán, és keresett Csiszár Imre való, és mondta, hogy látta ezt, hogy ugye én már le vagyok szerződtetve, de ő nem ismer engem, nem tudja, ki vagyok, semmit nem tud ajánlani, tehát ezek, amik nekem belettek ígérve, nem lesznek, viszont leszerződte, de nem tud ajánlani. És akkor úgy gondolkoztam, hogy akkor nincs értelme, hogy oda menjek, és akkor hívott az Ádám Ottó, és az Üvegcipő lett azért, tehát ezek ilyen véletlenek, vagy nincsenek véletlenek. És akkor ott voltam 3 évig.
Hár, most azért itt közbe
ja, ja,
és
ja.
Amikor a Madách Színházban az Üvegcipőt játszottad, és Agárdi Gábor helyett Huszti Péter volt a Siposod,
igen.
Akkor gondoltál Agárdi Gáborra, hogy velé könnyebb vagy nehezebb volna beleszerelmesedni, vagy hogy volt?
Ne, én a Husztiba is beleszerelmesedtem.
Tehát neked az rendben volt? Az
nekem az rendben volt, igen, hát az nincs mese.
Viszont
olyankor.
Viszont szerelmesedett egyébként? Mert egyszer nekem egy Sipost játszó színész azt mondta,
szerintem,
hogy nem sikerült beleszeretnie az Irmába, és az baj. Igen.
Hát szerintem...
De ez nem a Huszti volt, jelzem.
Hát most már úgy vagyunk, mint az üvegcipőbe, hogy mondják, hogy én 103 éves leszek, mert meg 98, azt mondják, két öreg ember. Tehát most már két öreg ember vagyunk lassan én is. Tehát szerintem igen, mert például igazi sör volt, egy ilyen krigli sör, és én a csók jelenet előtt, én azt megúsztam mindig a kisfiúnak a sörét. Hát nem, tehát az egy olyan mámoros őrület volt, hogy én nem is gondoltam arra, ez alkoholos, szerintem akkor még nem volt alkoholmentes, és akkor nem az egészet, de hát jó pár nagy kortyot ittam előtte. És szerettük játszani nagyon, meg hát most azért nem tudok nagy szavakat mondani, de elég hamar levették, azt hiszem, tán 40-et játszottunk, vagy 45-öt belőle. És akkor utána még jöttek, már nem is emlékszem, hogy én nem nagyon szoktam így visszaemlékezni, hogy mik jöttek, de jöttek mindenféle jobb és kevésbé jó szerepek, de aztán azt éreztem, hogy kezd egy olyan irányba menni, ugye jött a Kerényi, és hogy nekem itt nincs helyem. Aztán lehet, hogy rosszul gondoltam, mert ezek a, vagy rosszul döntöttem, mert ha azt nézem, kolléganőm, mondjuk az Anikó, ő kivárta, és ő meg egy teljesen más helyzetbe került. Tehát, de én soha
Anikó?
Nem... A Fűr, tehát hogy ja, ő ott maradt, Anikó, és aztán ő végigcsinálta a musicaleket, meg a nem tudom miket, és utána meg...
És a Jörgény Színházát.
Igen, de... Szóval én nem szeretek így minősíteni,
igen, hogy, erre nem gondoltam,
hogy igen, ezek mik, de hogy az, igen, hogy mik történnek az embered, de én akkor abban a pillanatban azt éreztem, hogy 3 év után én már nem szeretnék, mert nem bírok, meg kíváncsi vagyok, meg rosszul éreztem magam, de én ezeket nem tudom úgy pontba szedve elmondani, hogy miért.
Jó, mit elmondtad, hanem 92.
Nagyon rég volt, de éreztem, hogy nekem mást is kéne meg, én nem csak ez a kis leányka vagyok, aki akkor naív is voltam, meg teljesen hülye is voltam, és akkor el is híztam, tehát nagyon sok bajom volt magammal is, tehát labilis voltam nagyon szerintem akkor. De ez nem baj, hát egy fiatal ember voltam. És akkor szerintem nagyon jól úgy döntöttem, hogy eljövök.
De viszonylag a semmibe jöttél el.
A semmibe, de én soha nem félek ilyenkor.
Tehát
én nem félek. Tehát nekem az, hogy van az élet, és akkor abba, hogy valaki munkahelyet változtat, meg, szóval nekem az élet az, bocsánat, tehát hogy más, az több, nagyobb, misztikusabb, szóval nekem több, mint ezek ilyen pici, nagyon fontos dolgok, de nekem picik. És akkor elmentem, meg én magam miatt sose izgatom magam, tehát hogy a gyerekeim miatt izgatom, meg az anyám miatt, meg a lecke, most akkor miért lett 4-et, tehát ilyen hülyeségeken tudom, hogy magam miatt, hogy velem úgy univerzál, valami lesz, ha nem ez lesz, akkor majd csinálok valami más, tehát hogy nem ragaszkodom én görcsösen bizonyos. Tehát ilyen szempontból nagyon biztos vagyok magamba. Néha semmi okom nincs rá, de nagyon biztos vagyok magamba. Ez érdekes.
És akkor a főiskolán miért nem érezted jól magad annak idején, hogy az nem
mert én ott mindenki, nem, hát engem nem szeretett. Aztán azóta mi már dolgoztunk.
Igen, ezt akarom kérdezni, hogy milyen volt aztán.
Dolgoztunk, most például a játékszínben egy nagyon jót dolgoztunk, és lehet, hogy ő még szeretett is engem, hogy Pannikám, csak én éreztem azt, hogy nem szeret, mert ő valami másra számított, valami olyasmit éreztem, vagy más típusú nőket, vagy, tehát én neki túl hülye voltam, valami olyan érzésem volt, hogy túl nem tudom, túl furcsa voltam, vagy nem tudom, nagyon akartam neki megfelelni egyébként, hogy igyekeztem, de mondom, most meg már nagyon jó viszonyban vagyunk, dolgozunk is, meg beszélgettünk is, meg lehet, hogy ez csak az én fóbiám volt, de mivel én nem volt előtanulmányom nekem, tehát semmiféle nemzeti stúdiós nem voltam, meg ilyen színjátszókörös, hanem csak jelentkeztem, és akkor fölvettek, tehát hogy egy ilyen, én mindig azt mondom, hogy úgy véletlenül fölvettek, mert nem izgultam el. Tehát oda mentem, és akkor úgy elmondtam, és tehát biztos láttak bennem valamit. Tehát És a többieknek mindenkinek volt, és én meg olyan béna voltam köztük, tehát akik már jeleneteket csináltak, meg szöveges jelenetük volt, akkor én még mindig ilyen koncentrációs gyakorlatokat csináltam másodikban, meg így halakat etettem meg. Tehát, hogy éreztem, hogy sokba, tehát, hogy nagyon kilógott a lóláb. A Fehér Gyuri védett meg, meg szóval tele voltam én mindenféle, hát ez egy 17 év, nem voltam még 18, és én nagyon későn érő vagyok most, hát most kezdek talán úgy, hogy értek így. Tehát későn érő, én nagyon infantilis is voltam, meg mindenkinek úgy elhittem. Olyan voltam, mint a nagyobbik lányom ilyen egyébként, most hogy néztem ezt, mint egy őzike, utólag vissza, akit úgy kiraktak a mezőre, és úgy néz. Tehát olyan gyanútlanul is, meg olyan setes utal, de közben van benne valami, tehát azt úgy éreztem, hogy úgy készül bennem valami, és nagyon sokat segítettek az osztálytársaim, tehát azóta is a Lajossal, a Snecivel, az Armival, a Bertok Lalival, hát nagyon között, szóval az egy nagyon jó osztály volt, és ők így segítettek nekem, tehát úgy éreztem, hogy így fognak, vagy... És akkor, hogy volt? Ja, és akkor ott hagytam azt a madácsot, és akkor, na, nem is tudom, mi volt, tán egy évre rá a Metzner hívott az Aranyba, először, mint vendég volt a Testvérharc, és akkor az a Vallóval volt a Testvérharc, azt nagyon szerettem, és akkor utána ott nagyon szerettem lenni, mert nekem a Metzner, szóval ő az az ember, akire mindig... Tehát amit ő mond, az úgy van. Nagyon kevés ilyen találkoztam ezen a szakmai, nem tudom, pályafutásom alatt. Tehát amit ő elmondott, az úgy volt. Ha nem ígérte meg, akkor nem ígérte, mert tudta, hogy nem lesz. És akkor ő meg őt egy nagyon jó társaságot összehozott az Aranyba, és jó próbák voltak a Dammikuval, meg előadások, meg jó hangulat, és aztán utána ugye azt beígérték
a Tivolit.
Nem, először az volt, hogy a Bálint Andráséknak akarták odaadni a Radnótinak az Aranyt. És akkor ez kitudódott, megtudtam, mert nem, valami ilyesmi volt, de ezt elmondható, mert én a Bálint Andrásról olvastam, most valahol egy ilyen nagy cikk volt, és ő is elmondta, hogy beígérték neki a nem tudom hol, hogy ez egy szép nagy, sokkal jobb lenne ez a nagy színház, mint ez a kis pici, és akkor, amikor jött a Székely, akkor mehettem volna a Székelyhez, de ezt nagyon sokszor elmondtam, a Bálint is hívott, meg a Mezzo, és akkor, hogy ő csinálja a Tivolit, meg a Nemzetibe hívott, teszem a Bodolai. És akkor addig, hát akkor viszont így gondolkoztam, voltam is a Székelynél, ott a Jókai utcában üldögéltem, emlékszem, akkor gondolkoztam, hogy oda megy a Tóth Ildi, most én minek menjek oda, nem vagyok az ő emberük, tehát így tettem-vettem, a Bálinttal is beszéltem, azt is tettem-vettem magamba, és igazából emberi okok döntöttek, hogy én a Metznert nagyon szerettem, tudtam, nekem elmondta ezt az egész bálintos történetet, nem akartam volna őt. Tehát igazából igen, ilyen okok miatt, hogy ezek után ő szeret, meg bízik bennem, és akkor én oda megyek. Tehát én nagyon sokáig tettem-vettem. Nemzetiben nem akartam, ott lett volna Uri-Muri, azt hiszem, Rozika. Hát, szóval sok minden jó lett. Tehát volt egy ilyen nagy lebegő, egy ilyen nagy valami, mint egy ilyen, hogy mondják, a tengerbe ezt, ami ilyen áttetsző, és meg is csíp.
Medúza.
Tehát olyan volt, mint egy ilyen nagy medúza, úgy éreztem, és még azt is éreztem, ez érdekes, amit mondtál, hogy jön a belső hang, és éreztem, hogy Nusi, ez életed nagy szokmai döntés, és itt most ezt jól kell. És még arra is emlékszem, hogy az egyik felem, vagy fülem, vagy fejem, vagy nem tudom, jött a szakmai, hogy és akkor a Székely Gábor, és akkor a Radnót, és a másik, hogy akkor a Metzner, és akkor hogy legyen, és az utolsó pillanatban döntöttem, de úgy, hogy utolsó véges, boing, és akkor, hogy a Metzner és a Tivoli, hogy jött volna a Szász, meg a Zsótér, meg a Bagó Berci, meg nem tudom, és akkor Azt építették, építették 2 évig, és akkor mi addig a bábszínházban voltunk, onnan kaptuk a fizetést, meg mentünk tájolni, Paksra, emlékszem, még Rajhona Ádi is benne volt a társulatban, és emlékszem, pont amikor Paksra mentünk, és ez a, akkor a művészszínházban volt egy ilyen koprodukció, a Tivoli színészei, a Vládmug úrral, meg a művészszínházasok, ez a Hazug, a Szamóca volt, meg én is benne voltam, mint Kolombina, és akkor ezzel mentünk Paksra tájolni, és akkor az Ádi mondta a Rajhona, hogy tudod, Nusik, jaj, ezt leveszem, tudod, Nusikám, hogy megszűnt a, tehát, hogy a Tivolit odaadták a Szűcsnek, és hogy a budapesti kamarái lesz, és én ezt nem is hallottam, tehát azóta se küldtek egy képeslapot, egy papírt, semmit. Tehát ezt csak így innen hallottam. Azért az nagyon megcsapott. Hát ha gyerekeim lettek volna, meg családom, akkor viszont most nem azt mondom, hogy egy gépfegyverrel oda megyek, ha nem tudom, de szóval ez nagyon durva volt. És akkor tulajdonképpen ott maradtam, 2 évig nem csináltam semmit. És ez pont abban az időszakom, amikor mondjuk egy fiatal színésznek, tehát ilyen 26 és talán 28, tehát pont az akkor, és nagyon jó állapotban voltam már szerintem. És akkor nagyon megzuhantam, meg akkor nem voltam jól. Tehát akkor csak szinkronizáltam, meg egyszer-egyszer lehívtak Szolnokra, Svajda lehívott, a Bereményi rendezett egy darabot, meg az Urimurit rendezte, arra lementem. Tehát ilyenek voltak, de igazából csak szinkronizáltam, és hát ott volt így a fejemen ez, hogy basszus kulcs, hát most akkor ezt döntötted, és ez lett a végeredménye. Hát akkor most itt van ez az élethelyzet. De nem voltam úgy kétségbeesve, csak úgy valahogy úgy elment a kedvem egy időre ugye az emberektől is, meg a... Igen. És aztán...
Nem menjünk most tovább, hallgatunk egy kis zenét, és utána
jó, folytatjuk. Jó, jó, jó.
Pislogsz, hogy mi van most hát akkor. Tekerjünk, nézzük meg belülről. Csináljunk bélést a bánatból, vagy inkább vegyük át még egyszer előről. 7 pisztoly, 7 golyó, 7 halál. A lélek a húsban már alva jár. Látom, hogy oda benn áll a bál, de milyen jól áll. Neked ez is jó.
Indul az agy, a szív és a tüdő. Jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús, a csomban a velő. Észrevétlenül szelek az idő. Indul az agy, a szív és a tüdő. Jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús, a csomban a velő. Észrevétlenül szalad az idő.
Megyünk, de mégsem közeledünk, tombol a türelem. Odakünt kutyák csaholnak, de minket elrejt a szerelem. A szótlan vágyak hegedűjét pengetve terelem. Az álmos ember oda, ahol semmi sem idegen.
Indul az agy, a szív és a tüdő. Veled, mikor csúszik az idő. De meg a hús a csomban a velő. Észrevétlenül szalad az idő. Indul az agy, a szív és a tüdő. Jó veled, mikor csúszik az idő. De meg a hús a csomban a velő. Észrevétlenül szalad az idő.
We'll be right back.
az agy, a szív és a tüdő. Jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús a csontban, a velő. Észrevétlenül szalad az idő. Indul az agy, a szív és a tüdő. Jó veled, mikor csúszik az idő. Remeg a hús a csontban, a velő. Észrevétlenül szalad az idő.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Györgyi Annával beszélgetünk. A döntésekről kérdeztem, de most közbe akarok vetni valamit. Most ott tartunk, hogy volt két rossz éved egy, hát utólag nem sikeresnek bizonyuló döntés után, hogy kívülről nézve én abszolút emlékszem arra, amikor te fiatal színésznőként, ahogy mondtad, úgy olyan, nem tudom én, olyan furcsa voltál. És valahova ide leírtam, hogy
olyan láttam, furcsa.
Hogy egy ilyen gátlásos, kicsit zavart, ilyen zárt lánynak tűntél. Uh-huh. Igen, emlékszem arra is, hogy kicsit túlsúlyos is voltál. És aztán egyszer csak kikelt belőled egy nagyon magabiztos, nagyon ragyogó, viruló nő. Tudod-e, hogy mi történt, és ezt most nem tudom datálni, de tudom, hogy valahogy így van benne egy kép, egy ilyen fiatal Györgyi Annáról, aki ilyen kis ilyen, így mutatom, ezt nem, ugye nem látják a rádióhallgatók, és aztán egyszer csak így előállt egy ilyen Vénusz, vagy nem tudom.
A Vénusz. Hát én ezt... Én már visszaemlékezben, mert ugye most már azért nagy, lassan 20 éve van családom, tehát ilyenkor sokszor az ember inkább a magányra vágyna, hogy de jó lenne egy napig csak a Tibivel a kutyámmal, tehát hogy senki nem akarna tőlem semmit. Jó, mondjuk ezt egy kicsit sarkítottam. De előtte, tehát én a magányról így disszertációt tudnék írni, az biztos, ha még visszatudok rá emlékezni. De én nagyon magányos ember voltam, és tehát nem volt senki, meg 31 éves koromban lett társam. És előtte nekem senkim nem volt, természetesen nem, hogy érintetlenként éltem le ezt az időszakot, éppen hogy egy teljes zűrzavarba, de se lelki társam nem volt, se, tehát nagyon-nagyon rossz volt. És én azt gondoltam, hogy nekem nem is lesz, hogy nem lesz gyerekem, nem lesz társam, senki nem lesz, hanem egy ilyen magányos farkas leszek, aki majd így utazgat a világba. És hát tele voltam félelemmel, igen, gátlással, talán ez az elhízás is, hát most már azért látom, mert ugye akkor az ember fiatalon mindig azt hiszi, hogy ezek a nyavaják csak őt kínozzák, aztán utána elkezdtek erről beszélni, hogy nőknél van ilyen, hogy anorexia, bulémia, evészavarok, valaki a feszültségét úgy vezeti le, hogy folyamatosan eszik, valaki éppen, hogy nem tud enni, akkor az a problémája, és én tele voltam ilyen bajokkal, meg, és akkor ezt láttad rajtam, vagy ez volt az, hogy szinte öntudatlanul éltem le éveket. Nem tudatosan, ez nagyon jó szó. Most már tudom, hogy mi az, hogy ébredt tudatára, tehát hogy úgy nem érdemes élni, hogy az ember túl akarja élni a napokat, és nekem nem egy-két év volt, hanem azért egy jó évtized, amikor azt éreztem, hogy jaj, de jó ezen is, és akkor a következő napból mit kell végig rettegnem, és azt túléltem. Ennek sokszor oka nem volt, erre rá kellett jönni, hogy ez egy ilyen univerzálisabb félelem, vagy rettegés. Tehát amikor az ember úgy dolgozik magán, akkor rájön, hogy... Tehát nem attól féltem, hogy akkor majd a házmester azt mondja, vagy akkor az a szerepem, hanem egy ilyen nagyobb félelem ült rajtam. És aztán egyszer csak ezt, ahogy az ember megtapasztalja, eljutottam egy olyan szintre, a rettegésnek és a félelemnek egy olyan mélységeire, hogy reggel felébredtem, ez nagyon furcsa fogalmazódni, de így történt. Egyik reggel felébredtem, és megszólalt egy hang a fejembe, hogy te így akarod leélni az elkövetkezendő, mit tudom én, mennyi lesz még 30-40 évedet, és azt mondtam, hogy én így nem akarok. Nekem, tehát elegem lett. Tehát elértem arra a szintre, amikor elég volt. Tehát nem... És eldöntöttem, hogy én nem akarok többet félni. Én nem senkitől, semmitől, természetesen most is vannak bennem, és ezeken folyamatosan dolgozom, de hogy azért, mert valaki magasabb beosztásban van, vagy úgymond a mi megítélésünk szerint valaki, vagy függök tőle, vagy akár még a társam is, vagy a gyerekem, tehát nem vagyok hajlandó se félni tőle, se függni tőle. Én is vannak, tele vagyok hibákkal, de nem ostorozom magam tovább, mert így nincs értelme élni, és akkor valahogy úgy kihúztam magam, és rájöttem, hogy tehát, hogy tehát te is tudod ezt, tehát minden ember rájön meg nőként, hogy szembe kell majd nézni egy tükörrel, tehát ez nincs mese, itt lehet hazudni, hogy ez vagyok, az vagyok, meg szerepeket játszani, hogy én nem ilyen vagyok, hanem nem, de, azt meg kell nézni, hogy az milyen, lehet, hogy kicsit tökéletlen, meg nem olyan, meg én se ilyennek képzeltem magam, tehát nekem mindig gondom volt az orrommal, mert mondták, hogy jaj, de aranyos, most látom a lányomnak ugyanez az orra van, és állandóan húzkodtam, most már, hogy így öregszem, kicsit megnyúlt, mert én nem ez az orr vagyok. Tehát én belül nem ez az ember vagyok, hát ezt tudjuk, hogy belenézünk a tükörbe, most látok egy fejed, de én belül egy más lény vagyok. Na most ez meg fiatalon, meg annyira behatárolt, ez a kedves kis szeplős, turcsiorú kis fej, és én megéreztem, hogy jesszusom, ez egy téveszme, mert én meg nem ez az ember vagyok. Tehát mert akkor gyerekként éreztem, hogy az embernek van lelke, és van egy test, tehát hogy ezt ösztönösen megéreztem, hogy nem mindig van ez összefüggésben. És akkor szerintem ezt láttad, hogy meg aztán jött nekem a Csaba, és akkor lett társam, és elfelejtettem ezeket a éjszakai, nem tudom, megettem 10-15 gombóc fagylaltot ott a dzsádomban, tehát teljesen öntudatlanul, szinte nem is emlékeztem, és ezeket ez így el, mert másképp lettem használva, vagy használódva, és...
És pont.
És pont.
Jó. Na most ott, akkor visszatérve a szakmai életedre, tehát volt ez a dugába dőlt Tivoli, aztán voltál 2 évet a Bárka Színházban, és aztán jött az új színházi korszak, 10, majdnem 11 év. Azt néztem végig, hogy nagyon rengeteg rendezővel dolgoztál, rengeteg és nagyon sokféle rendezővel, de így felsorolni is. Zenéza, Rusztól, Bereményi, Kis József, Bodolai, Vidnyánszki, Ács, Kővári Kati, Menzel, Maszlobocsikov, Bubien, mindenféle. És ugye ez, kérdezem tőled, hogy ez szakmailag előnye, ennyi mindent megismerni, vagy az hátrány, hogy az ember nem dolgozik egy rendezővel rendszeresen és időről időre?
Hát ezt már meglátja az ember a főiskolán, hogy, vagy hát igen, szembesült azzal, hogy 3 dolog lehetséges. Az egyik, a legrosszabb az, hogyha olyan osztályfőnököd van, akinek nincs színháza. Ha abba az osztályba kerülsz, akkor lehet, hogy a kutyák, tehát nem tudom, mi történik vele. Nincs összefüggésben a tehetségeddel sokszor. A másik, ha van színháza, de nem éppen azt az ízlést takarja, vagy fedi, amit te szeretnél, akkor oda bekerülsz. Megmondom őszintén, nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt oda bekerülni. Hát akkor még ott volt a Tolnai Klárika, meg a Koltai, meg a... Tehát egy más hangulat volt, amikor én oda bekerültem, de természetesen én még úgy is emlékszem, hogy én megkérdeztem a Zsámbékit, még amikor harmadikos voltam, hogy nem mehetnék-e oda gyakorlatra, és akkor azt mondta, hogy nem. És a harmadik, az meg a legoptimálisabb, amikor mondjuk a Zsámbéki az osztályfőnököd, vagy az Aser tanít, vagy nem tudom, a főiskolás, akkor bekerülsz a katonába, és ott ezekkel a fantasztikus rendezőkkel leéled a színészi életed. Ezt sem tartom mindig, tehát dolgoztam én a Bányanitól kezdve, tehát az ember nem ilyen rózsaszín, ezt mint tudjuk. Természetesen én nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy nem dolgoztam, és van egy olyan érzésem, hogy nem is fogok, nem akarom így sötét elefesteni a jövőt, de ezek nagyon zárt területek, tehát olyanok, mint a... Ezek be vannak zárulva, nem hiszem, hogy ezek kinyílnának, hogy én fogok valaha is találkozni a Zsámbékivel, az Asherrel, nem hiszek benne. Egyszer dolgoztam a Novák Esztere, vagyis kétszer főiskolán, meg most a Pesti Magyarba, Osztrigásba, és például vele is nagyon-nagyon jó volt, de az, hogy én abba a körbe nem hiszem. Ez természetesen nagy szívfájdalmam, de azt mondom, hogy az én életem meg másfelé vitt őket, meg nekik meg más problémáik vannak, ha akarja valaki elmondja, de ezt én egy nagyon nagy luknak tartom az én pályámon, mert lehet, hogy jobb színész lennék, sőt, ebben biztos vagyok benne, hogy jobb, viszont ez a sokfajtasága Kis Józsitól kezdve a Bubenyen keresztül a Kis Csabáig, és az Ácsig, meg a Vallóig, meg a nem tudom, tényleg rengeteg, hát az meg... Annak nagyon örülök, mert mindenki más, tehát hogy sokfélét játszottam, nagyon sokfélét a Rémtől kezdve a nőkig, és ennek nagyon örülök, de ez a hiány, amit mondtál, hogy ez, hát ez ott van, és szerintem ez, én úgy gondolom, hogy
ne,
ott
én
is.
Én nem mondtam a hiányt, ezt te olvastad ki.
Ja, akkor ezt én olvastam ki. Hát igen, mert mindenki hát ezt tudja, hogy mi az, ami hiányzik neki. Hát aztán, mit tudom én, lehet, hogy összehozna a sorsengem Aser Tamással, és borzalmas lennék, vagy iszonytatóan rossz, vagy nem tudnék vele dolgozni. Fogalmam sincs, hát nem tudom, én nem ismerem őt. Én az utcán látom, nem is beszéltem vele soha életemben. De természetesen ez minden színésznek vágya, mert mindenki tudja, hogy ő a legjobb. Szerintem az Aser. Vagy legalábbis én, amilyen előadásokat láttam, a három nővértől kezdve, amit százszor láttam, meg a... Nekem ő az, ami... Szóval csodálatos. Ami színházat én szeretek nézni, amiket ő rendez. Tehát hozzám az áll a legközelebb.
Most akkor beszúrom ide a Kis Csabát, aki neked társad.
Ja, csak azért mondtam, hogy kis-kis, hogy a Kis Józsitól a Kis Csabáig.
Nem, mert azon gondolom, két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy amikor olyan előadásban dolgoztál, amit ő is írt, és ő is rendezett, akkor nem éreztél le túlságos túlerőt.
Igen.
A másik oldalról. A másik pedig az, hogy szeretsz vele dolgozni, mint rendezővel, ezt tudom, többször is elmondtad, és szoktak rá panaszkodni színészek, hogy rendezőként nem tud igazán színészt instruálni. Tehát, hogy nem tudja megfogalmazni azt, hogy hogyan érje el a színész azt a hatást, amit akar. És ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg abszolút te vagy az ideális Kis Csaba színésznő, akinek a rendezésében te jó vagy, talán azért, mert te többet tudsz arról, hogy mit akar mondani, mint amit hallasz, aki nem áll hozzá olyan közel. Ezt nem biztos, hogy erre válaszolni kell, mert
de,
most
én ezt értem.
A kérdést.
Nekem a Csaba nagyon sokban hasonlít, most lehet, hogy egy nagy hülyeséget mondok, de amit a Zsótér csinál, tehát hogy nagyon csak ő el tudja érni, valószínűleg őt se ismerem, a Sándort se ismerem, mert nem dolgoztam vele soha, bár nagyon szeretnék, és most lett volna alkalmam Miskolcon, azt nagyon-nagyon sajnálom, de remélem fogok, csak ő valószínűleg jobban át tudja adni, vagy erőszakosabb, vagy. A Csaba, ha valaki beülne a próbájára, szerintem ő csodálatos dolgokat mond. Olyan érzékenységű dolgokat, olyan finomságú dolgokat a szövegből, a rendkívül kielemezve, nagyon mélyen, amit én se tudok végrehajtani, hát amit ő felvázol, vagy elképzel, vagy akar, annak körülbelül a felét. És ezt mindig mondom neki, hogy főleg a vége felé, ő még a vége felé is elkezd szétszedni, hogy az Isten áldjon meg, ne kezd el szétszedni, a két hét van a bemutatóig, hogy még, és az, és ott még lejjebb, és az még finomabb. Mert a színészek az utolsó egy hétben már messzelővel kezdenek dolgozni. Tehát amit nem sikerült, azt elkezdi, jönnek be a manírok, jönnek be a segítsük meg egymást. Nem kell itt. Volt olyan, hogy egy baromi jó próba, most nem mondom melyik előtt, zseniális volt, és bemutató előtt egy héttel atomjaira szedte, és az egész szétesett. Én ezt tudom neki mindig mondani, a másik pedig, hogy hatásokat muszáj. Tehát ma már, amiben nincs hatás, most nem azt mondom, hogy egy lila fényben, nem tudom én, mi legyen ott, valakit röptessenek, vagy egy pávatollal a fenekébe, de én nem is bírom ezeket, megmondom őszintén, a hatásvadászattól írtózom, mert értem, azt is értem, van, unom, tehát nem, nincs benne titok, de hogy valami kell, hogy vezesse a mai világban, ami mind erről szól, főleg a fiataloknál, hogy itt a fülében nyomja, eszik, tehát állandó ingerek kell, hogy érjék. És őt meg ez nem érdekli, de olyan szinten nem érdekli, hogy leszarja nagyon magasról az egészet. Őt az érdekli, hogy őt az ember érdekli, és oda próbál úgy legalulra beásni, és én azért értem, amit ő mond, mert mi otthon nem nagyon szoktunk erről beszélni, mert pluszban nem azért értem, mert kenyérszelés közben is arról beszélünk, hanem valahogy ösztönösen érzem a lelkét, vagy értem, vagy nem tudom. És van még egy-két néhány ilyen színész, és mindig mondom neki, hogy bízzon jobban a színészbe. És hát nagy... Tehát ezt tudjuk, hogy azért van egy felső, mint a, nem tudom, egy ilyen hierarchikus rendszerben, hogy a hadseregben, hogy vannak a tehát színészi tábornokok, vagy nem tudom, tehát olyan csodálatos nagy színészek, fantasztikusan nagy színészek, akik ezt meg tudják csinálni, de hát az ember nem mindig velük dolgozik, hanem aki kevésbé és arra képes, vagy így tud embert ábrázolni, ő nem akarja, hogy karaktereket játszunk, nem akarja, hogy ilyen legyen, olyan legyen, sántítsa, ilyen hangom, mert rosszul van tőle, hanem mindig téged akar látni, belőled kibányászni azt. És ezt sokan nem szeretik, nagyon sokat cseszteti a színészt, kínozza egy ideig, és ezt elunják sokszor a színészek. Tehát azt mondják, hogy menjen, hogy hallgatják, és hát én nagyon sokszor voltam, mivel, tehát egy plusz stressz volt, hogy ugye ott voltam a próba folyamatban, és én hallottam. És tudtam, hogy a Csaba mit akar, az ő nyomorukat is értettem, és nagyon-nagyon rossz volt ez a feszültség, mert láttam, hogy ők, hogy természetesen életben akartak maradni a végén, és hogy hagyták őt cserben. Szóval én ezt így látom, de én nagyon-nagyon jó rendezőnek tartom. Lehet, hogy ez most nem az ő kora, de voltak olyan előadásai, amik szerintem egy ötöt föl tudnék sorolni, ami, tehát a Macbethtől kezdve, én a Veszedelmest is nagyon szerettem, a Vojceket, nagyon sok méltatlanul úgy elúszott, mert éppen azért nem figyeltek, meg hát ott az újba egyszerűen nem figyeltek, tehát mi úgy voltunk kezelve, mintha valami bűnt követtünk volna el, hogy mi ott vagyunk. Tehát ez azért fájdalmas volt. Egy csomó minden úgy elment. Csehov szerelmei, szerelmes hal. Tehát ezek ilyen kis miniatűr gyöngyszemek. Szerintem. És attól, hogy más, miért kéne? Szóval valahogy nincs benne a trendbe, vagy nem... De mi nem baj. Szóval, hogy szerintem ő csodálatos dolgokat csinál, és én nem azért, mert a férjem, ha nem a férjem lenne, akkor is, mert Lajossal, amikor lementünk Győrbe, és kérdeztem a Giottótól a buszon, ültünk egy bőröndel, mentem le Győrbe, hogy te figyelj, milyen ember ez a kis és azt mondta a Lajos, hogy hát, érdekes. És akkor így ismerkedtünk meg, és én, hogyha nem lenne köztünk semmi 20 éve, akkor is azt mondanám, hogy egy rendkívül izgalmas személyiség az összes ellentmondásával együtt, és ez egy türelmetlenebb világ. Hát, na, mindegy.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Ország körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondolál, la la la. Ne legyen több illúzió, de kutyám nem szeret,
Csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked, de a búval baszott gazdájának arany szíve van, amit ellopott egy holló, mert a holló is olyan. Uram, bocsáss meg minden bűnemet, és ha keseljük két köröz a gyűlölet, hát dob neki egy csontot a fazékból, minket meg ments meg a gonosztól. Húzzuk ki a konnektorból a villanyzongorát, s míg a népek mennek békében az álmaik felé, számoljuk meg, mennyi volt a kapuban a lé.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, szombat délután Györgyi Annával beszélgetünk. Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Miskolc. Ez egy kényes és érzékeny téma, úgy gondolom. Kis Csaba ott volt igazgató, és két év után azt hiszem az önkormányzat belépett, leváltotta őt, és új megbízott igazgatót nevezett ki. Te családostól értelemszerűen eljöttél Miskolcra. Most úgy képzelem én ezt a helyzetet, hogy neked különösen nehéz lehet, mert egyfelől azonosulsz a férjedet ért méltánytalannak tartott sérelemmel, értelemszerűen. Másrészt te egy sokkal rosszabb helyzetben van, mert te benne voltál ott abban a szövetben, amiben ő nem volt benne, mert az igazgató volt, és az egy mindig más helyzet. És te ebből valószínűleg sokkal többet érzékeltél, vagy ha nem, az még rosszabb, mert akkor úgy képzelem, hogy te bementél egy öltözőbe, és ott elhallgattak, amikor bementél. Ha tudsz erről valamit mondani, hogy ezen hogy lép túl az ember, akkor mondj erről valamit, ha nem, akkor megyünk tovább.
Ez 3 év volt, ez a 3. évben történt, március 19-én, még ezt is így megjegyeztem. Hát ez egy, én nagyon örülök, hogy ez velem megtörtént, és hogy ezt ketten így végig, együtt így végig csináltuk, nem ketten, négyen a gyerekekkel. Hát én ebből rengeteget tanultam. Én nem tudtam, hogy van ilyen. Hát én benne voltam a társadalomban tulajdonképpen 3 évig, mert az első évben vendég voltam a vágyvillamosával, és utána a másik 2 év volt. Igen, én ezt éreztem, mivel én benne voltam. Az emberek nem ennyire diszkrétek, ahogy mondod, hogy megy az ember az öltözőbe, és elhallgatnak. Nem diszkrétek egyáltalán. Ajtó előtt, mögött. Én megpróbáltam alkalmazkodni ez a helyzethez. Tudtam, hogy én ennél, hogy is mondjam csak, engem nem érdekelnek ezek, hogy igazgató, tehát utálom ezeket a helyzet. Én ennél szabadabb ember vagyok. Én belekerültem egy szituációba, ezért hoztunk egy döntést, lementünk. Ebben ez jól láttad, a Csaba, ő hát körülbelül 3 éven keresztül nem láttam belőle semmit, mert napi 15 órát dolgozott, mint második Fülöp egy ilyen kis irodájába. Tehát a legnagyobb probléma az volt, hogy nem nagyon ment le az emberek közé, és a színészek, nem, a színészek, tehát ott a prózai társulatnál voltak problémák. Meg hát ugye ez az ötös fogat, megspékelve különböző dolgokkal. Én úgy vagyok, hogy nem haragszom senkire, meg nem, hogy mondjam, mindenkinek van egy zsákja, azt majd ők cipelik magukkal, akinek van lelkiismerete, van, akinek nincs, de annak meg, tehát ha azt hisszük, hogy csinálunk valamit, és akkor azt mondjuk, hogy ezt azért csináltuk, mert, és akkor ez így, és hagyjuk magunkat a mókuskerék, és elfelejtjük, nem, az ott dolgozik, az lent dolgozik, minden dolgozik, és hát Igen, ezt majd nekik kell. Én egy emberrel biztos, hogy én ott kitöröltem a emlékezetemből. Nagyon-nagyon furcsa helyzet volt, és
közbe szúrok most, hogy szakmailag térve ki, hogy közben egyébként dolgoztál új ezekkel a rendezőkkel, tehát új emberekkel találkoztál.
Persze, persze.
Dolgoztál Szabó Mátéval többször.
Mi? Én egyedül az Attilával nem dolgoztam, a Béressel.
Igen, Keszéggel is, Husznyákkal is. Igen, és egyébként igen. Ezek szakmailag jó munkák voltak neked? Én azt mondanám például mondjuk a Parasztoperára, hogy jó volt. Neked szakmai.
Jó volt, így, hát így jó hiszem. Volt, meg nagyon jó volt. Tehát, a társa.
Most persze nem lehetett tőle az egésztől eltekinteni, de voltak bizonyos pontokon szakmai hozamai mindenek ellenére, így képzelem.
Persze, nem volt nekem ezzel gondom, tehát én azért elég munkás vagyok, én nem vagyok ilyen nyámnyila, tehát én, rajtam fát lehet vágni, tényleg. Vannak helyzetek, kellemetlen volt, sőt a kirúgás után az meg volt 19-én, én még június 10-ig ott játszottam, tehát bementem minden. Este eljátszottam, jó estét kívántam.
Könnyen?
Sőt, akkor volt a deszka, én már tudtam, hogy kirúgták, hogy lejátszottam a deszkát, meg a izét. Nincs nekem ezzel problémám. Ez egyszer az életbe egy ilyen belefér. Még egy ilyet nem szeretnék, de úgy egyszer úgy végigcsináltam. Tehát egy olyan dolog volt ez, tán, amikor az apukám haldoklott, az volt egy ilyen kőkemény, az is egy több éves hosszadalmas, meg ez. De az, hogy ezt a kettőt úgy végig tudtam csinálni, ez meg hogy a gyerekeimet meg tudtam szülni, tehát úgy azt kell mondjam, hogy jó van, Nusi, ezt megtudtad, és nem vagy nyámnyúl. Úgyhogy nem, nekem ezzel semmi problémám. Amit én leszűrtem ebből a történetből, leszűrtem, az egy nagyon egyszerű, egy mondatban meg tudom fogalmazni, az, hogy az nem jó, hogyha, és azt lehet, hogy valahol már el is mondtam, úgyhogy lehet, hogy ez olyan még, hogyha vannak tények, és vannak vélemények, és ezeket összekeverjük. Tehát tényként szubjektív vélemények keringenek. Nem, vannak tények, nagyon durva tények, azok tények. Az, hogy ez egy olyan történet, mint a vihar kapujában. Én egy teljesen más történetet, hogy én hogy éltem meg családilag, mondok el valószínűleg, mint Béres Attila. De engem ez nem érdekel, hogy ő hogy élte meg, vagy Máté. Vagy Görög Laci is másképp élte meg. Tehát mindenki egy másik történetet. De tőlem ne várják el, hogy én nem. Én ezt éltem meg. Látom, hogy a Csaba milyen hibákat követett el, és még azzal se lett volna semmiféle problémám, ha azt mondják, hogy azt mondja a Kriza, vagy nem tudom, hogy ezt nem így képzeltük, nem így akartuk, nem kérjük, köszönjük szépen, viszont hallásra. Akkor azt mondom, hogy rendben, de hogy utána még egy ilyen mocskot ráengedni a másik ember, és ő természetesen védekezett, és ebből lett ez, amit nagyon sokan eluntak, meg hosszadalmas, meg igazából értelme sincs már. De vége van, és ebből is lehetett tanulni. Mondom, nekem kettő darab ember van, akit tehát ki is töröl, nem szoktam ilyeneket, hogy kitörölöm, de nekem úgy megszűnt két darab ember, mert vannak tények. Tehát és hogyha a világ bizonyos tényekre azt nem mondja, hogy micsoda, hát ez erkölcstelen, ez amorális, ez gusztustalan, ez undorító, hanem amit mond, hogy az egy nem tudom én ki volt, és azt csinált, hogy tororora, azt fogadja el tényként, tehát hogy hát ez hogy van? Tehát engem nem így neveltek, de ma már ennek nincs következménye, mert bizonyos dolgokra azt mondják, hogy ja, hát azt csinálta, jaj, hát ő olyan kis nagy gyerek, hogy ha-ha-ha. Hát nem nagy gyerek, ez bűn nekem, vagy egy gonosz tett. Tehát ezeket, de ugyanezt látom a politikában, az újságírásban, hogy véleményüket írják le. Tehát ez van az újságban, nem írják le, hogy most akkor milyen helyzetben van a magyar gazdaság. Elolvasom a Népszabadságot, Népszavát, elolvasom a heti választ, vagy mind a két oldalt, vagy Nemzetet. Az egyik az leírja, hogy fantasztikus állapotban van, a másik, hogy megyünk a romlás felé. De most akkor melyik az igaz? Mert az egyikben megszólaltatják a m-höz közeli újságírót, vagy közgazdász, vagy nem tudom, a másikban meg de engem ez nem érdekel, nem mondják meg, hogy mi történik. Tehát ugyanez volt itt is, hogy, hogy vélemények mentek az éterbe, és egymás gyalázása. De szakmailag én nagyon szerettem velük. Én például Keszéggel nagyon szerettem, az egy kicsi szerepem volt az Erdélybe, de szerettem, mert tudtunk beszélgetni, meg egy kicsit másfélére képzeltem, úgy olvasva ezt a dolgot, tehát nem egy ilyen Terminátor asszonyra, de meg lehet győzni. Tehát én mindig egy kicsit afelé próbálom menni az életbe, irtózom az agresszivitástól, meg az ilyen erőszakos, meg nőkben egyáltalán nem vagyok olyan, és valamiért jött egy időszak, amikor mindig olyan nőket játszom, aki bevegy és ordít, és jó Isten árnya, meg nem lehetne kicsit másképp megközelíteni. Nekem az a nő is egy picit árnyaltabb lett volna, de ő ilyenre akarta, és nagyon-nagyon sokat segítette be, és jó munka volt. A Parasztoperára is ezt mondom, az meg valahogy úgy folyt, olyan Zolival ott ketten voltunk, ő volt a... Tehát fel lehetett cserélni az erőviszonyokat, hogy lehet egy pipogyább férj, egy erőszakosabb, dominánsabb öregasszony, aki a múltba, és akkor egyszer csak csinálták nekem ezt a zakót, akkor azt mondtam, hogy nem lehetne, hogy ne az én hajam, hanem húzzunk rá egy parókát, és egy ilyen kikent, kifent. Tehát ez valahogy annyira nem volt tudatos, hanem így folyt. Lehetett volna úgy is, hogy egy érzékenyebb, megnyomorított asszony, és egy domináns pasi, aki veri és részeges. Olyan formula is lehet. Valahogy köztünk, én Zolival úgy nagyon jól el vagyok.
Varga Zoltán.
A Varga Zoltánnal. És aztán, hát mi volt még Mátéval? Hát vele, nem tudom, az a Pirandello az nem sikerült, az nem jött össze, az ember, az állat és az erény. Aztán, hát nem tudom, amik még úgy voltak. Az Artúrral dolgoztam, az Eltört Korsó, azt nagyon szerettem, az egy nagyon jó munka volt. Azt jó volt csinálni, abban is egy ilyen iszonyatos, minden előadás után elment a hangom, annyit kellett ordítani, hogy hol a korsom. Azt szerettem. Attilával jó. Nem dolgoztam.
Csak ennyit ott, akkor Miskolcról, és én azt úgy látom, hogy bizonyos koncepcióm az igazolódik Miskolc után, hogy tehát a jó színész az nem vészel, hanem megtalálják a feladatokat.
Hanem általak.
De most azt néztem, hogy általak. Játszol a Pince színházban, játszol a Rózsavölgyiben, és hát vannak jó feladataid.
Lesznek, persze.
Lehet, hogy többet, de majd biztos jön.
Hát még. Igen, én úgy voltam ezzel, hogy én arra gondoltam, hogy ez a kutyáké lesz ez az év. Tehát most március végén nem gondoltam, hogy... És azzal se lett volna semmiféle problémám, hogyha nincs munkám, mert akkor gondoltam, hogy majd lesz valamikor. Tehát ez egy ilyen átmenő évnek tekintettem ezt. De aztán így szépen lassan így jönnek be dolgok, meg nagyon reménykedem, hogy az Andorral, ami lett volna Miskolcon, az lesz a... Utazás az éjszakában, arról van szó, meg, tehát egy csomó dolog van, ami így még lebeg. Azt nagyon sajnálom az Andort meg a Zsoltért, mert nagy vágyam volt mind a kettőjükkel, de azt éreztem, hogy én nekem meg tudtam volna csinálni, de nem láttam volna emberileg értelmét, hogy én lemenjek úgy oda, és ott mosolyogjak olyan emberekre, akikre nem igazán szeretnék. Tehát, hogy inkább hagytam ezt a két munkát, amit nagyon sajnálok, mert nekem most korba meg nagyon jó lett volna. Ez az utazás is, meg a Zsoltérral egy olbi. Hát majd valami lesz. De én mindjárt vége van, még annyit azért elmondanék, hogy én ezt annyira, tehát tudom, hogy én tehát, hogy van az embernek egy útja, és hiába próbálsz, tehát amikor ki akarja az ember kerülni, akkor egy még nagyobb trutyival találkozik, tehát, hogy egy kicsit úgy kell, tehát, hogy engedni magát az embernek, mint egy folyóra, így ráfeküdnél egy rönkre, és jön valami nehézség, jön, de van az embernek egy előre megírt, én ebben nagyon-nagyon hiszek, és nem csak az, hogy hiszek, hanem tudom, most furcsa, de tudom, hogy nem csak ez van, tehát, hogy másképp vagyunk mi bekapcsolva ide, de mindegy, nem akarok én itt.
Ez akkor ez lesz itt a végszó. Nusi tudja.
Jó, nem akarok én ilyen, tudom,
nem, ez jó, tudd el. Nos, Györgyi Anna volt ma a vendége. Az Ahol a hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.